Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. A mai adásban három témát hoztam nektek, szerintem mindegyik érdekes, vágjunk is bele. Az első téma nyelvészeti jellegű, természetesen gépi tanulással kapcsolatos, és maga a cikk, ami a témát ihlette, a Machine Learning has been used to automatically translate long lost languages címet viseli, és a technologyreview.com-on jelent meg, illetve hát az MIT Tech Review szegmensben. A téma pedig, hogy világosan érthető legyen, egy ilyen nagyon pici kis történelmi kiruccanással kezdődik. Szóval arról van szó, hogy 1886-ban egy brit archeológus, bizonyos Arthur Evans, Kréta szigetén tárt fel különböző régészeti elemeket, tehát régészetről van szó, és felfedezett egy olyan követ, vagy hát inkább ilyen kőoszlopot, amire egy addig ismeretlen nyelvű írott emlék volt, tehát egy írásos követ. Ez az írás egyébként, ha minden igaz, akkor egy nem teljesen olyan írás volt, mint a mai írásaink, átmenet volt egy picit a képírás és a betűírás között, és ez akkor, tehát 1886-ban a legkorábbi lelete volt annak, hogy az emberek írtak, ugyanis úgy becsülték meg, hogy időszámításunk előtt 1400 környékére datálódott az írott kő, vagy kőoszlop, tehát gyakorlatilag az emberiség egyik első írásos emléke volt az időben. Később kiderült egyébként, hogy valójában kettő különböző nyelvnek az írása, tehát két írás van a megtalált leleteken, mert nyilván, ahogy megtalálták ezt az oszlopot, ezt a kőtáblát, a kőoszlopot, rögtön ott további ásatásokba kezdtek, és akkor még több emléket is találtak, és végül is kiderült, hogy két különböző nyelvnek a nyomait fedezték fel, az egyiket valóban időszámításunk előtt 1400-ra datálták, de van egy régebbi is, egy időszámításunk előtt 1800-ra datált írás is, vagyis nyelv, amit írásos formában ránk maradt. Ugye ez a minói civilizációhoz tartozik, legalábbis így a történészek szerint. És hát ez egy elég nagy szó, mivel az emberiség egyik első írásos emléke. Azért időszámításunk előtt 1800 évvel az azért az igencsak régen volt. Hát sokkal tovább nem haladtak akkor ott az 1800-as években, illetve hát konkrétan ugye 1800-as évek végén, 86-87-ben, viszont a következő áttörés 1953-ban történt, amikor is egy Michael Ventris nevű amatőr nyelvész megfejtette a fiatalabbik nyelvet. Egyébként, hogy könnyű legyen tájékozódni, a régebbi nyelvet Linear A, tehát A sorozatú nyelvnek, az újabbat pedig B sorozatú nyelvnek nevezték el, szóval az újabbat, a Linear B-t, a Linear B-t megfejtette ez az amatőr nyelvész, még egyszer, tehát Michael Ventris, és ehhez két feltételezésnek kellett teljesülnie. Azért jelentős az, hogy megfejtette ezt a nyelvet az önálló történelmi értékén kívül, mert a nyelvészetben is áttörést okozott, vagy hozott. Az egyik az a régészeti nyelvészetben hozott áttörést, ugyanis egy, persze egy utólag azt mondanánk, hogy nyilván, de hogy ez egy viszonylag zseniális sejtés volt. Ja, az volt a feltételezése, hogy a Kréta szigetén van ez a szobor, vagy hát ez a kő, meg ezek az írásos emlékek, és akkor azt feltételezte, hogy a nagyon gyakran előforduló szavak, azok valamilyen földrajzi helyet jelentenek ott a szigeten. Tehát valamilyen helyek a szigeten. Tehát a gyakori szavak azok helyeket jelölnek a szigeten. Volt egy ilyen feltételezése, ez később igaznak és helyesnek bizonyult ez a feltételezés. Valamint volt egy olyan feltételezése is, hogy ez egyfajta korai görög mármint persze most ógörökről beszélünk, korai ógörög nyelv, amiből később a görög kialakult, mármint az ógörög. Tehát feltételezhettük, hogy rokonságban áll a két nyelv. Ebből adódóan rokonságban vannak a szavaknak a gyakoriságai, különböző szószerkezeti dolgok, illetve a hangoknak a sora is. És ez is igaznak bizonyult később. Így sikerült majdnem teljes egészében megfejteni ezt a fiatalabbik, tehát kevésbé régi, inkább így mondom, nyelvet, a Linear B, tehát a B nyelvet. A másik nyelv az továbbra is rejtély maradt, nem tudták megfejteni, tehát mai napig nem tudták egyébként megfejteni. Hogy ennek az egésznek mi köze a machine learninghez, meg egyáltalán az adatépítéshez, mert azon kívül, hogy ez persze tök érdekes, és engem, nekem így is tetszett, mert ugye eddig a pontig semmi adateremzés nem volt benne igazság szerint. Most azt ne hívjuk adateremzésnek, hogy a nyelvben bizonyos szavak gyakorisága eltér egymástól, bár hívhatnánk elemzésnek, de ezzel még azért nem került volna be a műsorba ez a téma. Viszont itt jön képbe az MIT, és ez már napjaink, hát most megint bajba leszek, Jiaming Luo, valószínűleg így hívják, Regina Barsley és Yuan Cao, az előbbi két illető az MIT kutatója, igazából nem vagyok benne biztos, hogy melyikük férfi és melyik nő, azt hiszem, hát mindegy, nem tudom. Az utóbbi illető pedig a Google AI-nak a géptanulással kapcsolatos kutatója, és az volt a céljuk, hogy képesek legyenek megfejteni az egyébként már megfejtett B nyelvet. Ugye ez így nem tűnik túl nagy kihívásnak, hogy egy ismert nyelvet megfejtsünk, csak hogy a cél az volt, hogy ne úgy fejtsék meg, hogy hát tudjuk, hogy sikerült megfejteni, amit az előbb elmondtam, hanem úgy fejtsék meg, hogy a gép maga legyen képes felfedezni és megfejteni egy már halott, nem élő és számára teljesen ismeretlen nyelvet. Ezt pedig úgy próbálták meg elérni, hogy a gépi fordításban, tehát mondjuk mint a Google Translate is, ugye valójában két nyelv közötti összefüggésrendszert építünk fel, és itt arra gondoltak a kutatók, hogy mi lenne, ha úgy építenénk fel két nyelv közötti összefüggésrendszert, hogy hát, hogy az egyik nyelvet azt ismerjük, a másik nyelvet meg nem, és így tulajdonképpen az ismeretlen nyelvet ráfordítjuk. Ugye ehhez így van egy kis probléma ugye ebben a történetben, hogy hát ha a másik nyelvről nem tudunk semmit, akkor nincs meg az adat, amivel etetni tudnánk a rendszert. Úgyhogy itt jön be néhány nyelvészeti, hát ma már tény, vagy felfedezés. Tulajdonképpen a szó, minden egyes szó a nyelvben, azt elképzelhetjük úgy is, mint egy multidimensionális paramétert érben egy vektor. Ez eddig ezzel semmi újat nem mondtam, ugye a word vektor ez egy ismert dolog. Tehát, hogy így működnek a gépi fordítási megoldások, legalábbis egy jelentős része, így képezi le a nyelvnek a szerkezetét. Viszont azt is tudjuk, hogy a nyelvekben, vagy hát a nyelvben a szavak, attól függetlenül, hogy milyen ez a két nyelv, hasonlóan viszonyulnak egymáshoz. Ugye általában a szavakkal, vagy szószerkezetekkel gondolatokat képezünk le, és teljesen mindegy, hogy milyen nyelven beszélünk, ha a mögöttes gondolat hasonló, akkor a másik nyelven is azért nagyjából hasonló lesz ez a szószerkezet, ami mögötte van. Persze ez csak nagy általánosságban igaz, de nagy általánosságban ez már többször bebizonyosodott, hogy igaz, hiszen ha nem lenne az, akkor képtelenek lennénk gépi fordítása. Hiszen a gépi fordító megoldások természetesen továbbra sem értik a nyelvet, tehát ugye a Google Translate sem érti, amit beírsz neki magyarul vagy angolul, és nem úgy fordítja le, hogy a másik nyelvet is érti, hanem valójában a nyelvek közötti hasonlóságokból tud mintákat képezni, és így képes a fordítása. Most itt is erről van szó. Plusz van még egy régészeti, nyelvrégészeti információ a dologban, mégpedig az, hogy azt tudjuk, hogy a nyelvek hosszú idő alatt változnak, de azt is tudjuk, hogy nem csak, mert megfigyeltük, hogy nem csak akárhogy változnak, hanem van egy meghatározott módja a változásnak, gyakorlatilag sosem véletlenszerűen változik a nyelv. Például a betűk sorrendje egy adott szóban nem nagyon változik, eltelhet akár 1000 év is, ha ugyanaz a szó még létezik, akkor abban a betűk sorrendje nem nagyon változik. A kiejtésük, a hangalakjuk változhat, néha egy betű szétesik egy dupla, tehát két karakterrel leírt betűre, Tehát, hogy ilyen jellegű változások természetesen vannak, esetleg egy betű kiesik a szóból, vagy valami másfajta hasonulás történik, de maga a betűk alapvető sorrendje nem nagyon szokott változni. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy a megfejtett nyelv, ugye a Linear B nyelv, az egy görög jellegű, ógörög jellegű nyelv. Így aztán, ha tudjuk, hogy az egyik nyelv a másikhoz képest, amik rokon nyelvek, vagy ilyen megelőző ősnyelvek, csak egy irányba képesek változni, és nagyon sok hasonlóságuk van. Ezen kívül tudjuk, hogy bármelyik nyelv esetében a mögöttes gondolatok miatt a szavak úgy nagyjából irányja hasonló, akkor nincs más dolgunk, mint keresni egy olyan nyelvet, ami egy ilyen leszármazott nyelve lehet ennek a Linear B nyelvnek, és akkor onnét kvázi vissza lehet számoltatni a géppel. És hát nyilván sejtitek, hogy meg is találták ezt. Ez az ugaritic nyelv, hát nem tudom, hogy jól mondom-e ki, ugye angol a cikk ugaritic-nek van írva, hát nem tudom, lehet, hogy ugaritic a nyelv. Ez egy ősi héber nyelv, tehát ebből később óhéber lett, ebből a nyelvcsaládból, és erről tudják, hogy ez leszármazottja a kréta-szigeti és akkori nyelveknek. És ez egy ismert nyelv volt, tehát ezt már ismerte az emberiség, bár ez is holt nyelv, de ismert nyelv volt. És így el tudták érni, hogy ezt az ugaritic nyelvet az ismert változásokkal, mármint a nyelv által létrehozható ismert típusos változásokkal együtt, kvázi visszameppelte a gép machine learning megoldással a másik ismeretlen Linear B nyelvre, és képzeljétek el, hogy az lett az eredménye, hogy 67%-os pontosságot értek el a fordítások során, ami hát azt jelenti, hogy az már egy ilyen, ki lehet venni a témát, hogy miről van szó, minőségű fordítást biztosít. Természetesen nem műfordítás, sőt, még csak nem is egy szép vagy egy jól olvasható fordítás, de ilyen vicces ősember nyelvre már alkalmas, mármint hogy értitek, tehát hogy én megy hegy. Most az nem teljesen világos, hogy én hegyet mászni megyek, vagy a hegy közelébe megyek, vagy a hegy csúcsra mászok, de hogy lehet értelmezni, hogy körülbelül miről van szó. Legalább ilyen szintű fordításra képes volt, ami azért nagyon érdekes dolog, mert én mindig imádom azokat a témákat, amikor a gépi tanulás nem önmagában vagy önmaga szépségéért van, hanem valami olyan területen, ami egyébként nem egy high-tech terület, vagy nem feltétlenül egy ilyen Google, vagy nem tudom, Apple, Amazon, stb. Házatája, hanem egy ilyen terület, mint a nyelvészet, vagy egy ilyen terület, mint a régészet tud érvényesülni. Ez egy igen érdekes kísérlet. Természetesen felmerült bennem, gondolom benneteket is ott mondhoztál, hogy hát ez mind szép és jó, de egy picit öncélú, mert hogy megfejtettünk egy nyelvet, amit egyébként amúgy is ismertünk. Persze világos, hogy ez most tök jó, mert egy újfajta módszerrel fejtettük meg, na de mi van a Linear A nyelvvel? Sikerült-e azt megfejteni? Hát kicsit most lehűtelek akkor benneteket, sajnos nem sikerült megfejteni a Linear A nyelvet, ugyanis azt a trükköt nem tudták bedobni, amit a Linear B esetében nem találtak egy ilyen leszármazó, vagy leszármaztatott nyelvet, mint ez az óhéber változat volt a másikban. Már csak azért sem, mert annyira nem tudtuk megfejteni azt a nyelvet, hogy azt se tudjuk, hogy mik lehetnek a leszármazottai. Persze itt jön be, hogy mitől jobb, vagy hát mitől érdem, mitől egy jó új elem a nyelvészek eszköztárában a gépi tanulás, mert ha egy nyelvet nem tudtunk megfejteni, hát akkor azt nem tudtuk megfejteni. Eddig ugye ez volt a helyzet, viszont most már lehetőség van arra, hogy kvázi brute force-oljuk a nyelveket, ugyanis az igaz, hogy nem tudjuk, hogy mi lehetett a leszármaztatott vagy elszármaztatott nyelve ennek a Linear A-nak, hogy volt-e egyáltalán, de nyilván feltételezhetjük, hogy volt, hiszen tudjuk, hogy Kréta szigetéről és a környező kultúrákból hát elég komoly dolgok fejlődtek ki, ugye az ógörög kultúra, az antik görög kultúra, szóval feltételezhetjük, hogy legalábbis joggal feltételezhetjük, hogy nem veszett teljesen el az a nyelv. Szóval innétől fogva, nagy idézőjelben persze, csak annyi a dolga a kutatóknak, hogy minden létező ismert, nagyon régi nyelvvel összevetik, és ha az egyiknél sikerül egy értelmes fordítást prezentálni, akkor sikerült kvázi brute force-szal megfejtenünk egy nyelvet. Erről nem szól a cikk, hogy egyáltalán elkezdték-e, ebben nem vagyok egyébként biztos, csupán arról van szó, hogy egy újabb alkalmazási területe nyílt meg a gépi fordításnak és a gépi tanulásnak, és hát milyen érdekes, hogy a holt nyelveket is képesek vagyunk fordítani, még különösen korpusz nélkül is, ismerve ezeket a szabályosságokat. Persze nem olyan tökéletesen, de értitek. Azért ezt gondoltam, hogy ez mindenképp egy érdekesség, úgyhogy beszámolok róla nektek. A következő témánk sokkal inkább bevilági. What emails reveal about your performance at work címmel jelent meg, és Josh Bershin a szerzője, és amúgy a joshbershin.com-on jelent meg, úgyhogy igen, ezzel újat nem árulok el. A lényeg pedig az, hogy az e-mailezés, a munkahelyi e-mailek, azok rengeteg mindent elárulnak egy szervezet, egy vállalat életéről. Persze, most nem arra kell gondolni, hogy hát na, ott megy a kommunikáció, hát elolvasom az e-maileket, akkor jó, hogy egy csomó mindent megtudok a cégről. Nyilván, de természetesen, ha ennyiről lenne szó, akkor az nem az adatépítés adása lenne, hanem itt egy jó kis data science és hálózatos elemzés fog következni ebben a cikkben és ebben a témában, ami ugyan nem gépi tanulás, viszont ettől még nem kevésbé data science vagy adatépítés téma. Szóval, hogy mik ennek az előzményei? Van egy GenePact vagy GenePact nevű cég, nem tudom, hogy kell kimondani, GenePact, valószínűleg ezentúl így fogom hívni, de tudja a fene, ami azt csinálta, hogy begyűjtötte e-mail és chat ablakok, tehát gyakorlatilag az írásos kommunikációt egy vállalatban, és megpróbálta ezt összekötni a dolgozók teljesítményével, és kíváncsiak voltak rá, hogy képesek-e megjósolni, hogy a vállalatban kik a legkiemelkedőbb dolgozók ez alapján. És hát nem tudom, hogy ti meglepődtök-e, én annyira nem lepődtem meg, de 74%-os pontossággal eltalálták egy kollégáról, hogy kiemelkedő-e a vállalat többi kollégájához képest, az alapján, amit a mailboxáról és a cseteléseiről meg lehet tudni. A koncepció az az, hogy mint minden nagy szervezet, hálózatosan működnek a nagyvállalatok is. Ma már sokkal kevésbé az a legfontosabb, hogy szervezeti hierarchiában konkrétan kikinek a főnöke, természetesen még ez is fontos manapság is, de kevésbé annyira, mint régen, és sokkal inkább az ilyen kevésbé jól látható, vagy papíron nem lerögzített hálózatok, például kommunikációs hálózatok, kapcsolati hálózatok, amik meghatározzák, vagy meg tudják határozni egy szervezeti szereplő valós befolyását egy szervezetben, és valós teljesítményét is. Szóval ez volt az elmélet, vagy hát most már tudjuk, hogy ez gyakorlatban is így van, bár gondolom ezt intuitívan legtöbben tudjátok, hogy természetesen az ismertség és a kapcsolati háló az fontos dolog. Amit kiemelnék tehát, hogy itt nem elolvasták a leveleket vagy ilyesmi, hanem ez csak és kizárólag metaadatokkal működött, tehát azt lehetett látni, hogy ki, kinek, mikor küld levelet, az milyen hosszú. Az egyetlen dolog, amit elolvastak, az a leveleknek a tárgya, de azt sem azért elolvasták szó szerint fizikailag, csupán elemezték a tárgy mezők hosszát, kitöltöttségét, illetve az abban szereplő szavaknak a bonyolultságát a nyelvhez képest. És természetesen bennem felmerült azonnal, hogy ezt a részét, a metaadatos részét, azt elég jól el tudom képzelni, de azt mégis hogy határozták meg, hogy kik a legjobban teljesítő kollégák, vagy mi mentén határozták meg. És erre egy ilyen 9 pontos teljesítményértékelési módszertan használtak, ami ez a 9-box technika, ez egy nagyon gyakori teljesítményértékelés, mint megtudtam, nekem utána kellett olvasni, bevallom, ez nyilván nem az én az asztalom, a HR területén. Én megmondom őszintén, személyesen ezt érzem a leggyengébb pontjának a kutatásnak, mert ugye ez a 9-box, ez a 9 doboz úgy áll elő, hogy van két dimenzió, és akkor mindegyik mentén ugye 3-3 kocka, és akkor így 3x3, tehát 9-es matrixot kapunk. Nem tudom, tehát az, hogy egy embernek a teljesítményét kettő dimenzióra sűrítjük, az nekem nem tűnik egy veszteségmentes adattárolási eljárásnak. Magyarán szóval szerintem eléggé leegyszerűsíti a dolgokat, de úgy néz ki, hogy ez egy nagyon elterjedt módszer. A nagyvállalatoknál biztos megvan az oka, hogy miért gondolják ezt ilyen jónak. Ez nem az én asztalom, úgyhogy menjünk is tovább. Annyit mindenképp úgy gondoltam, hogy ki kell kutassak nektek, hogy mégis mi a manóba mérték ezt, mert legalábbis nekem így első blikre ez nem volt egy ilyen jól mérhető dolog. Hát így oldották meg. Ez egy nagy vállalat, olyannyira nagy, hogy 650 ilyen középvezetőt vizsgáltak meg, tehát nyilván hatalmas vállalat, ahol 650 középvezető van. Ezek a középvezetők nagyságrendileg hasonló szenioritási szinten vannak, tehát nyilván nem azt állították a vizsgálat tárgyává, hogy a felső vezetők e-mailjeire mindenki figyel, pusztán azért, mert felső vezetők, ez nyilván így van, de nagyjából hasonló szinten lévő embereket vizsgáltak, éppen azért, hogy inkább ez a hálózatos témakör jöjjön ki, és ne az, hogy egyszerűen fizikailag olyan magasan van a hierarchiában, hogy na ne, hogy neki mindenki gyorsan válaszol, és na ne, hogy nem tudom mi, mert hát ő a mindenki főnöke, tehát hogy nem erről van szó. Na, és akkor mi lett az eredménye ennek? Hát nem tudom, hogy talán ti is megjósolhatjátok, nem tudom, meglepődtek-e. A kapcsolatok fontosak, nagyon fontosak, minél magasabb teljesítményű egy kolléga, annál gyakoribb az a jelenség, hogy sok kapcsolata van a szervezetben, az általuk küldött e-mail üzenetek azok messzire utaznak, tehát több hoppon keresztül a hálózatban. Jellemzőjük az, hogy gyorsan reagálnak a beérkezett, hát e-mail és ugye chat üzenet van, most egyszerűség kedvére e-mailt fogok mondani, de mindig chatet is értsetek alatt, tehát ez beérkező szöveges üzenetekre, gyorsan reagálnak, és őnekik is gyorsan válaszolnak vissza. Ez már csak feltételezés itt a szerzők részéről, de hogy az mert, hogy pont, hogy ők ilyen befolyásos és magas teljesítményű kollégák, tehát nagy tiszteletet kapnak a többi kollégától, és lehet, hogy ezért válaszolnak nekik gyorsan. Ezt nyilván nem lehet ellenőrizni, ez csak feltételezés. Amit még észrevettek, hogy rövid és nagyon egyszerű tárgyüzeneteket írnak, úgyhogy ha gondolkodtatok azon, hogy a karriereteket a jobb e-mail tárgyüzenetekkel javítsátok, akkor az a, és most csak félig vagyok ironikus, akkor az a tanulság, hogy közérthető üzeneteket írjatok bele, és egyszerű szavakkal, és ne az legyen be, hogy re, meeting minutes, mert az nem segít ezen. Ami még egy érdekes tanulsága ennek, és természetesen a cikkek szokás szerint a show notes-ban megtalálható, az az, hogy az is látszik, azon kívül, hogy kik a befolyásos és kik a nagy teljesítményű kollégák, hogy ha valaki az ellenkező irányba halad, azaz hamarosan el fog menni a cégtől, mert nem érzi jól magát, vagy nem jó neki ez a szervezet. Az pedig úgy látszik, azt figyelték meg, hogy legalább 6 hónappal előre tudják jelezni, ugyanis a felmondás előtt gyakorlatilag 6 hónappal már lecsökken az illetőnek a kommunikációja, és a bevonódásának a mértéke is. Egyértelműen látszik az írásos kommunikációján, hogy egyre kevésbé vesz részt, vagy szeretne részt venni a cég életébe. És hát természetesen ez a tudás használható arra, hogy adott esetben megelőzzük ezt a bajt, hogyha nem szeretnénk, hogy a kollégák elmenjenek, és látjuk, hogy csökken a bevonódásuk, akkor lehet ez ellen tenni, hiszen, és ezt mutatja a kutatás, hogy az emberek a legritkább esetben mondanak fel egyetlen ok miatt, tehát hogy az nagyon ritka, hogy teljesen jól érzik magukat a munkahelyükön, és egyszer csak egy valami történik, és hát az olyan rossz, hogy azonnal felmondanak. Ennél gyakoribb az a jelenség, hogy csomó kis frusztráció következik be, ez így zavarja, az így zavarja, ezek így összeadódnak, és hát persze valahol van egy utolsó csepp a pohárban, de hogy igazából nem az a döntő. Ezért, hogyha még időben beavatkoznak, akkor ezt az utolsó cseppet lehet deeszkalálni ezt a helyzetet, és akkor vissza lehet még a kollégákat terelni a cégbe, vagy a cég hálózatába. Márha legalábbis ezt akarja a vezetés. Mondjuk nálam biztos, hogy egy ilyen utolsó csepp lenne, ha olyan cégnél dolgoznék, ahol a komplett e-mail forgalmamat elemzik annak érdekében, hogy lássák, hogy nekem milyen a hálózatom. Nem tudom, így első hangzása ez nekem ilyen érzést okozott, de persze lehet, hogy ezt túlaggódom. Itt azt írják a cikkben, hogy a nagy és híres tanácsadó cégek, mint a McKinsey, régóta használnak ilyesmi jellegű eszközöket, amik arra valók, hogy amikor elindulnak egy ügyfélcég felé, és ott tanácsadást végeznek, ott nagyon hamar feltérképezhessék és megértsék a valós kapcsolati hálót, és hogy kikivel van igazi kapcsolatban. Természetesen itt most kommunikációs és munkahelyi kapcsolatról beszélünk, bár nem tudom, mert lehet, hogy privát kapcsolat is lehet ezek mögött, azt is lehet, hogy leimélezik, miért ne. Szóval, hogy állítólag ezeket már használják ahhoz, hogy feltérképezzék, de például ilyen retention jelleggel a kollégáknak a megtartása, megőrzése is lehet egy ilyen szempont. Minden esetre szerintem tök érdekes, már csak azért is, hiszen Magyarország baromási miatt kiemelt szereplője a világnak a hálózatkutatásban, úgyhogy gondoltam, hogy halljatok ilyesmiről is. A harmadik témám az inkább csak egy kis színes, már rengeteget foglalkoztunk a kínai állam arcfelismerő csoda rendszerével. Ez egy olyan hír, egy Kína által is megerősített hír, ami ennek az egyik visszásságát mutatja meg. Még mielőtt belekezdenék ebbe a kis témába, fontos tisztáznunk a jaywalking fogalmát, ami, ha minden igaz, akkor Magyarországon nem nagyon létezik. Ez gyakorlatilag a járókelőknek azt a törvénytelen illegális magatartását takarja, hogy az úttesten járkálnak össze-vissza, és kereszteződés nélkül, vagy csak úgy zebra nélkül átmennek az út egyik oldaláról a másikra. Szóval, hogy nyilván minden országban más a kereszt, de hogy a kereszt megsértő módon átkelnek az úton. Azt hiszem, hogy erre nálunk egy fogalom nincsen így, hogy mint az angolban jaywalking, de mindegy, de hogy a lényeg az, hogy hát ez biztos nem jól mondom ki, de Dong Mingzhu nevű kínai hölgyet megbüntették, és nem csak, hogy megbüntették ilyen jaywalkingért, vagyis illegális, nem tudom, úttesten való átlépésért, hanem Ningbo városában még egy szégyenfal-szerűség is van, egy hatalmas kivetítő a város egyik főterén, ahol arccal névvel szerepelnek azok az emberek, akiket a közúti közlekedés során valamiért megbüntett az automata rendszer. Hát elég érdekes megoldás. Minden esetre ott működik egy ilyen szégyenfal, és ott a szégyenfal Lon látta a saját arcképét hatalmasban, hogy már pedig őt megbüntették. Probléma ezzel az, hogy ő nem követte el ezt a büntényt. Ezt egyébként azóta már a Ningbo város rendőrsége is megerősítette. Egyébként valószínűleg, ha egy egyszerű kínai állampolgárról beszélünk, akkor ez nem lett volna hír, de azt érdemes tudni erről a hölgyről, hogy ő a legnagyobb kínai légkondicionáló árusító áruház lánc és cégnek az igazgatója, illetve bocsánat, elnöke, szóval egy igen befolyásos kínai emberről van szó, egy igen nagyhatalmú, nagyon gazdag kínai emberről van szó, valószínűleg így terült ki ez az egész dolog, van egy olyan sandagyanum, hogy egy átlag kínai állampolgár sok minden nem tehetett volna ezzel le. Na de kiderült, hogy a hölgy arcával bizony rengeteg reklám van kín az utcán, ugye ezek a légkondik reklámjai, és hát egy busz oldalára is fel volt festve ez a reklám, és az arcfelismerő kamera rendszer a busz oldalán haladó arcot azonosította egyébként helyesen, mármint hogy tényleg a hölgy arca volt, csak az a probléma, hogy nem ülkelt át az úton, hanem egy busz oldalára volt festve. Az esetet elismerte egyébként a rendőrség és a kínai hivatalos állami illetékesek is, tehát hogy ez ténylegesen megtörtént, nem csak egy sejtés. És azt gondolom, hogy egy picit vicces, persze vissza lett vonva a büntetés, stb. Ugyanakkor azért szerintem jól rávilágít arra, hogy egyrészt mekkora felelősség és mekkora kockázat van abban, hogy tömegesen egy ilyen technológiát automatizált büntetésre használunk, tehát ugye mérlegelésnek nem is volt helye, utólagosan persze volt, de szerintem ti is sejtitek, hogyha a hölgy nem lett volna egy ilyen befolyásos ember, akkor valószínűleg annyira azért nem lett volna ez a helyreigazítás, legalábbis szerintem én így gondolom. Lehet, hogy persze tévedek, nyugodtan mondjátok el erről a véleményeteket a adáshoz tartozó posztban, vagy akár az adatépítés Slack csatornán is. Szerintetek mennyire jó ötlet ezeknek az automatizálására, mennyire fér bele? Azt tudjuk, hogy Kína hogy áll hozzá a saját állampolgáraihoz, tehát nyilván náluk ez abszolút belefér. Én személy szerint remélem, hogy ilyen Európában, Magyarországon nem fog bekövetkezni. Akárhogy is, mindenképpen egy kicsit megmosolyogtató, kicsit színes, de picit azért mégis azt gondolom, hogy valahol hátborzongató is egyben ez a hír. Mindenképp szerettem volna, hogy tudjatok róla. Szokás szerint a linkek a show notes-ban lesznek, ennyi volt már az adatépítés, köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!